Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet, a Zsoltáros szavaival, így hangzanak. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első zsoltárunknak az első verszakát. Első zsoltárunk első verszaka így hangzik: aki nem jár hitlenek tanácsán. Befolytassuk Istenünk magasztalását az 512. dicséretünknek valamennyi verszakának az eléneklésével. 512. dicséretünk első verszaka így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram! A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. A gyülekezet hallgassa meg Isten igéjét, amint az szólni kíván hozzánk Lukács evangéliumának 14. fejezetéből, annak is a 7-től a 11. versekig tartó szakaszából.
Amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket, egy példázatot mondott a meghívottaknak. Amikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is meghívott, és odajön az, aki mind téged, mind azt meghívta, és ezt mondja majd neked. Engedd át ennek a helyet, és akkor szégyenkezve az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem amikor meghívnak, menj és ülj az utolsó helyre, hogy amikor odajön az, aki téged meghívott, ezt mondja neked. Barátom, ülj feljebb! Akkor megtiszteltetésben lesz részed minden asztaltársad előtt, akik együtt telepedtek asztalhoz veled. Mert mindenki, aki magát felmagasztaltja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.
Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Lassan a nyárnak vége, és ezzel lassacskán vissza kell térnünk a pihenésből a megfeszített munkavilágába. Köszönjük a pihenés óráit, a gyülekezet közösségében eltöltött egyet napot, hetet. Köszönjük a feltöltődés alkalmait, a frissítő záporokat. Köszönjük, hogy most megint vannak új gyerekek, akik elkezdik majd szeptembertől az iskolát. Kérünk téged, hogy egy rövid időre most szakíts ki minket a gondolatainkból, talán az eltelt nyár miatti szomorúságból, egész országunkat érintő nyomasztó hatások érzetéből, és engedd, hogy most képesek legyünk igédre feltekinteni. Ne engedd, hogy a kinti tikkasztó hőség elterelje a figyelmünket, hanem igédet frissítő záporként, egy jóleső fuvallatként éljük meg. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Szent lelked erejével védj körül bennünket, légy közöttünk. Ámen. Gyerekek, jöjjenek ki az úrasztala köré egy rövid tanításra. Ki a leggyorsabb, azt foghatja meg a kezeimet. Nagy a tét. Menjünk kicsit előre. Gyere nyugodtan! Először is akkor köszönjünk egy nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Azt szeretném tőletek megkérdezni, valószínűsítem, hogy tudjátok a választ, hogy hallottatok már arról, hogy vannak Guinness rekord kísérletek, vagy Guinness rekordok, és egész könyveket töltenek meg ezekkel a kísérletekkel. Most én mondok nektek egy olyat, ami körülbelül másfél vagy két évvel ezelőtt volt, és szerintem, ha hallottatok róla, akkor biztos nagyon megmozgatott titeket. Mégpedig azért, mert legóból építkeztek a Szent István Bazilika előtt, és a gyerekek építhették ezeket az épület, vagy ezt az épületet. Én is elmentem oda, nagyon fel voltam villanyozódva, hogy most ebben részt vehetek. Ja, jó. Aztán pedig észrevettem, hogy az átlag életkor 6 év, ami nagyon lelombozódott, mert azon már 2 évvel ezelőtt is túl voltam. Na de most nem is annyira ez a lényeg, hanem az, hogy ha megerőltetjük a fantáziánkat, akkor tudhatjuk, vagy eszünkbe juthat a Bibliából is egy Guinness rekord kísérlet. Egy nagyon magas épület, amit aztán lerombolt Isten. Meg tudjátok nekem esetleg mondani az Ószövetségnek úgy az első? A nagyon ügyes. Bizony a babiloni épület volt, amit Isten azért rombolt le, mert az emberek olyan magasra szerették volna építeni, hogy elérjenek hozzá, ami azonban nem tetszett neki. Most én mondok nektek a történelem során egy másik nagyon híres Guinness rekord kísérletet, ami ugyan megvalósult, fel is épült, és ma százezrek zarándokolnak oda egy évben, mégis maga alá temette az egész akkori világot. Ez pedig a Szent Péter Bazilika, amire azt mondják, hogy bizony a reformáció emiatt az épület miatt tört ki végül is, mert erre az épületre gyűjtötték a pénzt tisztességtelen eszközökkel. Most mindezt azért mondtam el nektek, mert ha belegondolunk abba, hogy azt is szokták mondani, hogy az épületek kőbevésett dallamok, akkor nem mindegy, hogy egy épület milyen dallamot áraszt magából. Például szerintem a babiloni torony az olyan, mint amikor egy filmben betörik egy üveg, és így csattan a földön. Borzalmas, nem valami szép zene. Ebben megegyezhetünk, ugye? A Szent Péter Bazilika, hát én amikor ezt elképzeltem, akkor olyan, mint a pénzcsörrenés a Persejben. Minden egyes apró pénzzel egy tégla felépült, vagy egy téglát odaraktak. Ez megint csak tisztességtelen, és Istennek nem tetsző építkezés volt. És maga alá temette az egész addigi világrendet, ahogy a babiloni épület is maga alá temette az egész addigi világrendet, és a nyelveket összezavarta. Most pedig azért mondtam el ezt nektek, mert most ez ijedelemmel tölthet el minket, hogy akkor építkezhet-e egyáltalán az ember. Van egyáltalán értelme annak, ami csak milyen épületeket tudunk létrehozni. Ilyeneket, amik Istennek nem tetszenek, és ilyen kellemetlen dallamokat árasztanak magukból. Én azt mondom nektek, hogy érdemes építkeznünk, mert például ez a templom is egy jó építkezésnek a jele, mert ez a templom úgy készült, hogy Isten dicsőségére készült, azért, hogy sok-sok generáció itt imádhassa az Istent. És ennek most ti is folytatásai vagytok. Ti vagytok a következő generáció, akiknek ezt a templomot majd rendben kell tartania, újakat építenie, azért, hogy zsoltárdallamok hangozhassanak ezekből az épületekből. Tehát, amit ma el szeretnék nektek mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen épületeket hozunk létre, a mi feladatunk az, hogy olyan maradandó dolgok épüljenek a kezeink nyomán, amik felfele is, és kifele a kívülállók számára is zsoltárdallamokat árasztanak. Ezzel szeretnélek most titeket megbízni, hogy figyeljetek arra, hogy milyen dolgokat hajtotok majd végre az életetek során. Köszönöm a figyelmeteket. Mehettek a gyerekisten tiszteletre. Áldás békesség! Most, hogy a gyerekek elmentek a gyerekisten tiszteletre, folytassuk Isten tiszteletünket a 171. dicséretünknek egyetlen verszakának eléneklésével. 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Igehirdetésem alapigéjét szeretném felolvasni a példabeszédek könyvének 21. fejezetéből, egyetlen verszakából, ez az egyetlen verszak pedig a 15. vers. Eképpen hangzik. Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés. Ámen. Kedves gyülekezet, nem is annyira ez az első, vagy ez az utóbbi gondolat, ami meghatározó, hanem amit a lekció felolvasója adott közre, mégpedig a főhelyek válogatása. Azért nagyon fontos ez a történet számunkra, mert ez nem kívül folyik, amikor Jézus ezt a történetet elmondja, hanem nagyon is az egyház berkein belül játszódik. Ijesztő, mert ez számunkra tükör, ami rólunk, az egyház tagjairól ad pontos diagnózist. Mégpedig azt, hogy nem sokban különbözünk az eljárások tekintetében, mint a kívülállók. És bizony, be kell vallanunk, hogy sokan éppen emiatt, az eljárás miatt, egymás megtaposása miatt undorodnak meg az egyháztól, mert ugyanazt látják, mint mindenhol máshol. És meg kell jegyeznünk azt is, hogy akik belül vannak, azok is sokszor szenvednek emiatt. Azt, hogy milyen okból, az sokféle lehet, nem mindannyian, de akik belül vagyunk, azok is szenvedünk emiatt. De miről is van szó ebben a történetben? A jó helyekről, arról, hogy ki a gyorsabb, ki az agresszívabb, kinek nagyobb a kapcsolati tőkéje. És szól arról, hogy amikor valaki már éppen biztonságban érezné magát, már-már biztonságban van, akkor jön a megsemmisítő csapás, mert nincs ennél nagyobb szégyen, mint korábbi irigylői számára hátravonulni, és az utolsó helyek egyikét elfoglalni, ha egyáltalán van választási lehetőség. Jézus egy farizeus házában van, ahol egy érdekes jelenségre lesz figyelmes. Ezt teszi szóvá, amikor a főhelyek válogatásáról kezd el beszélni, azt a legteljesebb mértékben elítélve. A lakodalom ennek az illusztrálására a legjobb kép, bár itt nem egy lakodalomról szól, vagyunk, hanem csak egy vendégségről, de mégis a lakodalom a legjobb, mert ez az a hely, ahol rengetegen vannak, folyamatosan érkeznek az újabbnál újabb emberek, és soha nem tudhatod, hogy ki fog betoppanni utánad. Egy szóval, ez egy állandó készültségi állapot, amikor felállíthatnak a helyedről, amiről azt hitted, hogy az már a tied. És a helyünkről való felállítás mindig együtt jár egy megsemmisítő állapottal is. A felolvasott ige egy közelharcot megközelítő állapotot láttat velünk. Szinte látjuk magunk előtt a dulakodó farizeusokat, a leszakadt imaszíjakat, a megrongálódott sarukat, néhány körömnyomot egy-egy alkaron, ciccegő és méltatlankodó farizeusokat idéz elünk a felolvasott rész, akik egy fiktív, egy nem létező Boáz nevét emlegetik, igencsak szaporán, aki már megint mindenkinél gyorsabb volt, és ő ült le a főhelyre. És mi az eredmény? Sok hűhó semmiért. Jézus egy-egy keresetlen szava, amivel azonnal megindul egyesekben a szégyenérzet. Kérdés azonban, hogy miért is folyik ez a méltatlan játék? Az ókorban nem volt a mai értelemben vett asztal, hanem kerevetek voltak, amiken hármas csoportokban feküdtek a jelenlevők. A tiszteletbeli hely az asztal felső végénél elfoglalt kerevet volt. Ez volt az a hely, amit a rangban legmagasabban álló illette meg. Későbbi századokban már volt olyan kedvezmény, hogy a legidősebb tag foglalhatta el ezt a helyet, szóval életkor alapján kategorizáltak az embereket. Mai napjainkra annyi maradt meg, hogy még mindig továbbé lesz, hogy a család főt, a család legidősebb férfi tagját illeti ez a hely. De nem csak ilyen ártalmatlan főhelyfoglalások vannak. Az egyházi zsinatokon például egyértelműen mindenki tudtára van adva, hogy az egyház vezetői, a püspökök, ők foglalják el a legelső helyet, ők ülnek legelől, ők vannak döntési helyzetben. Ezt persze annál a végénél is megfoghatjuk, hogy legalább van olyan szegmens a világnak, ahol még valami fajta relatív rend működik. Az ember élet során változik a főhelyekkel kapcsolatos álláspontunk. Igaz, hogy az iskolás gyerekekkel kimentek, de azért talán még visszaemlékszünk a saját iskolás korunkra, hogy ott a főhelyek a hátsó padsorban helyezkedtek el. Elől senki nem akart ülni, ott csak a stréberek, a jó tanulók és a tanárok kedvencei ültek, hátul azonban folyt az élet, a kártyázás még az özönvíz előtti időkben, most már inkább a szókeresés megy, vagy egyéb elfoglaltságok működnek, de az biztos, hogy akit onnan kiemeltek hátulról, szégyen szemre ült be az első padsorba, hogy végre a tanárnak a látókörébe kerüljön. Ez az iskolai hierarchia, és ahogy telik az idő velünk, annál inkább hátulról előre szeretnénk beülni az első padsorok valamelyikében. Társadalmi berendezkedésünk ugyan már nem feudális, de azért némileg sikerült valamit átmenteni ezekből a főhelyekből. Most másikra telerődött a főhelyek válogatása. Ebben azonban még mindig döntő tényező a pénz, mert akinek van, az ki tudja magát teljesíteni, akinek azonban nincs, annak az idejét kell pénzre váltania, hogy fenntartsa az életét. Az azonban biztos, hogy valamilyen módon mindannyian közel szeretnénk lenni a tűzhöz. Baráti vagy érdekkapcsolatok egy gócba akarnak összegyűlni. Ezzel mindenki számára egyértelművé szeretnék tenni az összetartozásukat. Sokan jó helyfoglalási reflexeikkel szeretnék elleplezni egyéb jelentéktelenségüket. Mert a jó hely egyenlőbbé tesz az egyenlőnél. Mert valójában arról van szó, hogy az emberek maguk között osztják el a helyeket. Sokan egészen magukat méltatják a legjobb helyek egyikére. Nekem ez jár alapon működik. Ez a bennünk lévő gőg, amit a farizeusokat is elöntötte. Miközben mindenhonnan azt halljuk, hogy nekünk érvényesülnünk kell. Tapos, amekkorát csak tudsz. Vannak, akiket mások segítenek egy jó pozícióba, hogy aztán később Móricz Zsigmond rokonok könyvére, ha visszaemlékszünk, akkor őt beteszik egy pozícióba, hogy aztán később a nem létező rokonokat is majd tudja segíteni. Ebben az egészben benne van az, hogy a jobb, helyre méltó ember rossz helyre szorul. Azonban nehézség a számunkra, hogy senki sem tudhatja, hogy mi az őt megillető hely, azon a helyen üle, amit ő, ami az övé, alul vagy fölül van értékelve. Sőt, azt sem lehet tudni, hogy mi alapján rangsorolják magukat az embereket, vagy a külső szemlélő mi alapján fogja rangsorolni az embereket. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk benne egy ilyen hasonló játékban. Sokan úgy gondolják, hogy őt alulról értékelik. Inkompetensek ülnek a bársony székekben. Mindig a méltatlanok vannak fönül, és persze én mindig áldozat vagyok. Újjal mutogatunk, belül pedig forrongunk az igazságtalan mellőzés miatt. Nekem ennél több jár, gondoljuk magunkban, és ez a több irányti vágy megmérgezi az egész életünket. Mert örök versengéshez, a másikkal való összehasonlításhoz vezet, és örök irigységre ad okot. A sokszor megfordul a fejünkben, hogy azért engem ennél többre is méltathatnának. Az viszonylag kevésszer, hogy lehet, hogy más többet érdemelne, mint ami nekem van. Sokszor kapnak ilyen gondolatok hangot, hogy aki elér valamit, azoknak mindig kapcsolataik voltak, és azok segítették az induláskor. Az azonban megnyugtató, hogy egyedül a ház ura tudja, a meghívó személy, ki történetünkben kimondatlanul is maga Isten, hogy kinek mennyi jár, hol van az ő jogos helye, aki előtt a titkok leplezetlenül nyugszanak. Mindenki szorulhat rosszabb, vagy kerülhet jobb helyre az őt megilletőnél, de a ház ura minden nyilván tart. Neki nem lehet hazudni. Minden vendégével tisztában van. De jól ismeri a szőlőmunkások bérét, a bűnök lajstromát, a titokban, és mindenki szeme láttára a legfeltűnőbb helyeken elmondott imádságokat. Felismeri a búzát a konkoly mellett. Nem ismeretlen előtte az emberben lappangó versenyszellem, hanem a földön megszerezhető elismerő pillantásokért folynak ezek a küzdelmek, és természetesen nem a hervatatatlan koszorúért. Itt minden a földi boldogulásról folyik. Ez a mentalitás megvan a tanítványokban is, amelynek jó példája, amikor azon vitatkoznak, hogy a mennyországban kinek lesz legjobb helye, és kit illet a jobb felüli helyfoglalás. És ha már a tanítványokban benne volt ez a mentalitás, ez a magatartás, akkor a későbbi tanítványok, az egyház tagjaitól sem idegen a főhelyek válogatása. A főhelyet azonban mindig azt foglalja el, akinek engedjük. Mondva csinált hatalmasságok kegyeit keresik az emberek, pedig főhelyük ideig való, és hogy az van, az, hogy van, ez mind Isten elnéző tekintetének köszönhető. Valójában csak az emberek elgondolásaiban vannak főhelyek. Isten országában gyermekek vannak, akiket ugyanaz a kegyelem ért, hogy bűneik megbocsájtattak. Csak az embereknek léteznek jobb vagy rosszabb helyek. Csak náluk vannak ilyenek, mert Isten végül mindenkinek egy dénárt ad. Megint egy olyan igébe kaphatunk bepillantást, ami az ember örök természetéről tanúskodik, és arról, hogy ez a természet hová vezet. A szégyenbe visz, mert jogtalanul bitorolni csak addig jó valamit, amíg nem szólnak semmit, de még akkor is üldözési mániája van az embereknek, hogy valaki tud a stikliről, és majd kiborul ez az egész dolog. Vannak olyanok, akik egy életen keresztül nem vesznek erről tudomást, így arról sem, hogy van valami náluk, ami nem illeti meg őket. De még ők sem kerülhetik el a felelősségre vonást. A zavaros helyfoglalás csak a rendetlenségben lehetséges, és csak addig mehet, amíg távol van a ház ura. Amíg nincs otthon a macska, csak addig cincognak az egerek. Tudnunk kell azt, hogy amíg ebben a földi létben vagyunk, addig mindig nagy a valószínűsége, hogy jogtalanságot kell elszenvednünk. De ha ez így is van, akkor sem tudunk róla, mert mi nem hihetjük magunkról azt egy pillanatra sem, hogy többet érdemelnénk, mint mondjuk a mostani házastársunk, a munkahelyünk, a fizetésünk, a beosztásunk, hiszen nincsenek érdemeink, amire hivatkozhatnánk, amire tekintettel a nagy mennyei elosztóban újra tárgyalhatnánk az ügyünket. Sőt, történetünkben Jézus alázatra int, és ha valaki hitele teljes öntudatában megteheti ezt, akkor ő az ő. Olyan utat kínál számunkra, amin normális ember nem kezd el járni, mert az az egész berendezkedésünkkel, életfilozófiánkkal ellentétes, mert nekünk azt tanítják kiskorunktól fogva, hogy az utunk felfele vezet, Isten azonban Jézus egy nagyon is lefele tartóra tanít bennünket. És az utolsó helyeken még néha párna sincs, Jézus meg ezeket a helyeket kínálja fel nekünk, felháborító. Az alázatos ember azonban mindig tud újabb dolgokat felajánlani, amire azt tudja mondani, hogy ezek nélkül sem csorbult az emberi méltósága. Mindig van lejjebb, ha az ember az alázat útján jár. Meg lehet halni teljes elfeledettségben is, jelöletlen sírban pihenve. De még ez sem számít, mert jobb szavaival élve, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll-e por fölött. Tengernyi szenvedés után jegyezhetnénk meg, még a lap szélén. Jobb életének egy szakasza már-már az emberi méltóság alatt van. Mindenki elhagyja, a felesége undorodik a lehelletétől. De az emberi méltóság fokmérőit is mi lőjük be, és mi mondjuk meg azt, hogy mi van az emberi méltóság alatt, és nem az Isten által meghatározottak alapján tájékozódunk. Ezzel szemben Jézus nem tartotta méltatlannak még azt sem, hogy Istensége ellenére emberi áblázatot öltsön, halandó testtel takarja el Istenségét. Neki az sem volt övön aluli, hogy az elvetemült bűnözőkre kiszabott szenvedést szenvedje el. Isteni méltósága szenvedett csorbát, és nem számított neki. Nem derogált neki, hogy mennyei palotája után még a madaraknál és a rókáknál is rosszabb sorsa jutott abban a tekintetben, hogy róluk legalább gondoskodik mennyei atyuk, az egyiknek van fészke, a másiknak barlangja, ellenben Jézusnak semmi sem maradt, és az ég alatt kellett hálnia. De az ember ebből nem lát semmit. Egyedül magát látja, és a maga fölötti siránkozásban megszűnik a körülötte nyomorgó világ. Nem segít, ha valaki arra gondol, hogy lehetne rosszabb is, vagy hogy másnak még ennyie sincs, mint nekem. Ezek csak megközelítőek, de ezek nem a teljes igazságok, ez nem helyes magatartás, csak önáltatás. Itt azonban nem önáltatásra van szükség, hanem valódi alázatra, amiről itt a példázatban Jézus beszél. Olyan alázatra, amelyik a lélek szemeivel túllát a hatalmaskodókon, az állítólagos leleményeseken, túllát az irigylésre méltó körülményeken, és tudja, mert Isten engedi, hogy tudja, hogy mindez nem számít, mert Isten az igaz bíró, aki az alázatot többre tartja, mint a könnyebb utat választó dulakodókat. Elindulni lefele sokkal, de sokkal nehezebb, mondhatni piszkosul nehéz, de miért hagynánk ki valamit csak azért, mert nehéz, mikor sokkal nagyobb örömet okoz hosszú távon. És mennyivel jobb hátraülni, nem méltatlankodni, és várni, amíg más, maga Isten mondja azt, hogy jó és hű szolgám vagy, sokat bízok rád ezután. És nem biztos, hogy ez a földi létben fog megvalósulni. De többet látunk mi, mint amit testi szemeinkkel képesek vagyunk meglátni. S titkon egész életünkben azoknak az embereknek az életrajzát dédelgetjük a szívünkben, akiknek ez sikerült, mert tudjuk azt, hogy bár földi létük során sok hátratételben volt részük, haláluk után azonban a jövendő nemzedék, az utókor úgy emlékezik meg róluk, mint hithősökről, vagy olyanokról, mint akiknek sikerült ezt megtenniük. Tudjuk, hogy azt, hogy az utókor többre tartja őket, azért, mert kezeik munkája maradandóvá lett. Mi csak mostanig látunk magunk piciny életét, a véges napjait, de egy nap ezek már nem számítanak. Mi most csak annyit tudhatunk biztosra, hogy semmi nem biztos, ami Isten igéjét megkerülve jött létre. Éppen ezért tudjuk azt, hogy az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés. Mert Isten törvénye az őt követőket védi. Isten szín előtt nem lehet semmilyen előjogra hivatkozni. Ami nem a tied, az nem is lesz, és lehet, hogy még azt is elveszted, ami pedig megilletne. Jézus alázatra hív, amely szavunk valódi tartalmát igen nehezen tudnánk meghatározni. Csak útközben, a gyakorlatban lehet értelmét elsajátítani. De mindig azon kapjuk magunkat, hogy csak a mások életében látjuk meg ezt az alázatot. Nekünk ez egyáltalán nem sikerül. De ez talán már az alázat egy jele. A Jézus által kínált utolsó hely megszépül, hiszen ő maga kínálta föl. És ezt Jézus kínálja, akkor tudhatjuk, hogy voltaképpen ez a lehető legjobb helyek egyike. A legjobb helyen ülni pedig kiváltság. Egészen azt mondhatnánk rá, hogy felmagasztalt állapot. Ámen. Ige hirdetésünkre válaszolva énekeljük a 25. zsoltárunk második verszakát. Második verszak így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg! Gyertek testvéreim, és imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, ijesztség van bennünk, hogy ez ennyire a mi történetünk, a mai ige. Megijedtünk, mert egészen közel, bennünk vannak azok az indulatok, érvényesülési minták, amik a Biblia korának képmutatóiban is benne voltak. De köszönjük neked azt, hogy amikor meglátjuk emberi természetünket, akkor nem az a végső kicsengés, hogy mindössze ennyire vagyunk képesek, és semmi többre, ha nem megmutatod, hogy mit kell tennünk. Jól tudjuk, Urunk, hogy olyat nem kérsz, amire képtelenek volnánk. Megtanítasz bennünket szeretni az utolsó helyet, és ígéretet is adsz, hogy aki erre képes, azt magad hívod feljebb. Mennyei ajándékot ígérsz akaratodhoz hűségeseknek. Köszönjük, hogy te figyelmeztetsz, még mielőtt más megtenné, hogy elneveszítsük a hitelünket a kívülállók felé. Taníts minket arra, hogy ne irigyeljük azokat, akik ebben a versengésben szereznek érdemeket. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, Urunk. És engedd, hogy imádkozzunk a betegekért, gyülekezetünk betegeiért, akik talán éppen betegségük miatt nem is tudnak itt közöttünk lenni. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akiknek most meg van sebezve a szívük, és tehetetlenek, tele vannak félelmekkel, könnyekkel, nyugtasd meg az ő szívüket. Imádkozunk, drága Istenünk, a tanévben újonnan elinduló iskolás gyermekekért, azért, hogy megszeressék ezt az iskolát, megszeressék a te törvényedet, megszeressék a tanítónőket, megszeressék a gyülekezetet, hogy akarjanak ide bekapcsolódni, és akarjanak a te tagjaid között élni. Imádkozunk, drága Istenünk, egész országunkat érintő problémákért, a menekültekért, azokért, akiket keresztény hitük miatt a világ más pontjain üldöznek. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy keresztény emberekhez méltóan tudjunk a migránsokkal, hogy migránsok felé fordulni. Ne legyünk teljes mértékben elutasítóak, de taníts minket arra, Istenünk, hogy hol van az emberség és a józan ész határa, helyes határa. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezet, ülve hallgassa meg a hirdetéseket. Először is gyülekezetünk állandó alkalmait szeretném hirdetni. Jövő héten ugyanígy 10-től Isten tisztelet lesz, ez a mai napra is érvényes, 5 órától pedig ifi. Hétfőn 18 órától énekkar tartunk, kedden 9:30-től babamama kört, ugyanígy kedden 18 órától bibliaóra, utána pedig egy presbiteri gyűlés következik. Szerdán 10 órától bibliaóra, csütörtökön 8 órától bibliaóra, még a nyári szünetben is. Szombaton 10 órától a szőlőskert gyülekezeti programnak lesz a megnyitója. Vasárnap jövő héten istentisztelet, szőlőskert, szabadtéri istentisztelet, 17 órától pedig iskolai istentisztelet. Mai napon Frekot Veronika testvérünk olvasta fel az igét, aki ugyan most nincsen itt, de szerintem alig hallható szóban megköszöntem neki, hogy ő olvasta ma az igét, mert nagyon fiatal volt, nem számítottam rá, hogy ennyire fiatal lesz a liturgus, és megjegyeztem számára azt, hogy én ilyen fiatalon, kicsikoromban biztosan nem mertem volna ennyi ember kiállni, és ilyen precízen, tökéletesen felolvasni az igét, úgyhogy a szülei itt vannak, akkor tolmácsolják a gratulációmat. Most pedig kicsit más üzekre vezünk, gyászolóinkról fogunk megemlékezni. A gyülekezet együttérző szeretettel osztozik a közösség tagjainak gyászában. Elhunyt Szabó Istvánné Éva néni életének 92. évében. A feltámadás bizonyságtételét János evangéliumának 11. fejezetéből, a 25 és 26. versekből olvasta fel a szolgálattevő. Ez alapján hirdették a vigasztalás igéjét. Ezek a versek pedig így hangoznak. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Valamint utolsó útjára kísértük Jónás Ferencet életének 70. évében. A vigasztalás igéit Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 7. és 8. versek alapján hirdették. Kérjetek, és adatik nektek, zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyitatik. Vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. És meg kell emlékeznünk, egy évvel ezelőtt hallottunkról Hajdú Lászlóról, özvegyével együtt emlékezünk meg róla, János evangéliumának 14. fejezetének első 3 verszakával. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És egy örömteli hírünk is van. Az elmúlt héten örökhűséget esküdtek egymásnak Pap Lilla és Pap Zoltán. Ezúton is szeretnénk Isten áldását kívánni a házasságukra. További hirdetéseket pedig gyülekezetünk gondoka fogja ismertetni.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Veres Kata 6. éves teológa szolgálatát. Sok áldást kívánunk Pilis Csabán szeptember 1-én kezdődő évéhez, és reméljük, hogy közben is azért lesz lehetősége, hogy visszatérjen ide közénk, ugyanígy, ahogy Pető Gergőnek is, aki szintén szeptember 1-én Dunaharasztival kezdi a szolgálatot. Az elmúlt héten vendégül láttuk gyülekezetünk iskolánk új elsőseit és zsaládjukat. Köszönjük Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünknek és mintegy 20 további segítőnek a szolgálatát. Hát aki itt volt, az láthatta, hogy milyen jól érezte magát mindenki. Aki nem volt itt, az meg sajnálhatja, és majd jöhet jövőre egy kicsit segíteni. A mai napon délután 5 órakor lesz iskolánk tanévnyitója, erre mindenki szeretettel várunk a gyülekezet tagjai közül is. Szeptember 1-én kezdi gyülekezetünkben 6. éves teológus szolgálatát Szász Lajos. Szolgálati lakásként egy üres ingatlan bérelünk, ezért örömmel fogadunk felajánlást a következő tárgyakra: szekrény, polcok, asztal, kisebb hűtőgép, mosógép, ágy, illetve ágykeret, illetve matrac. Jelentkezni nálam lehet, illetve aki ismeri Lajost, nála is közvetlenül. Szeptember 1-én tehát még lesz presbiteri gyűlés is. A meghívót kérem, hogy a presbiterek írják alá a pénztárosi asztalnál, mert lesz egy-két fontos téma, jó lenne, minél többen ott lennénk. Jegyezzük elő a naptárunkba a ránk következő szőlőskert programot, ugye amire most már csak egy hetünk van odáig eljutni. A bejárati asztalnál kitett íven lehet jelentkezni az éjszakai sátorőrzésre, illetve Fori István presbiter testvérünknél, illetve 10 órakor harangozni is kell itt a templomba, erre is várjuk 3 férfi testvérünk jelentkezését Szalontai Károly testvérünknél. Illetve Károlynál lehet jelentkezni, vagy érdeklődni pólóügybe is, jó, hogyha ilyenkor minél többen vagyunk a gyülekezeti pólóban. A kárpátaljai testvéreink javára Szalontai Zsuzsánál, vagy a pénztarosi asztalnál Fehér István presbiter testvérünknél továbbra is lehet befizetni, hiszen hallhatjuk, hogy a helyzet ott nem igazán javult. Szintén Szalontai Károlynál lehet jelentkezni az október 16 és 18 közötti testvérgyülekezeti találkozóra, amit Berekfürdőn tartunk majd a panitiakkal. És végül, de nem utolsó sorban, szeptember 20-án vasárnap este 6 órakor Borsányi Marci barátunknak köszönhetően ismét egy szép koncertben lesz részünk, erre is készülhetünk és hívogathatunk bárkit. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk befejező aktusaként énekeljük a 475. dicséretünknek mind a 3 versszakát. Az első versszak így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Thank you.
fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert a víz borítja. Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Amen.